Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös heti kreatívipari műsora szokás szerint a fedélzeten Dankó Bence Mediátor vezető stratégája.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit.
És Tóth György a Mediátor PR vezetője.
Szia Viktor, szia Bence, üdvözlöm a hallgatókat.
A műsor második felében vendégünk lesz Bódi Zsófi, a Mediátor Social Operations leadje, akivel az influencerekre bízott márkákról és a márkákra bízott influencerekről beszélgetünk. A híreink között szó lesz a Dreher újításáról, mintha a Dreher elindult volna az izotóniás italok gyártása felé. Beszélünk a Heineken Flipper kütyű prototípusáról, a Cheetos Pants-ről, avagy kenjük a gatyánkba nyugodtan a Cheetost. A spotszemlénkben pedig szó lesz a barátság tüzét tápláló Hubertusról, a Milgamma új magyar verziójáról, és amivel kezdünk, az MBH Bank új reklámja, bárcsak minden ilyen gyors lenne jeligére. Eszembe jutott a Cofidis-nek a storytelling módszere, de itt valami hiányzik belőle. Lehet, hogy ezen nem dolgozott stratéga?
Ez egy klasszikus kérdés, bárcsak ezt a kérdést.
Bence tette volna fel.
Igen, vagy ügynökségek is föltennék, igen, hogy dolgozott a stratéga. Dolgozik, ezen a projekten dolgozik stratéga? Nem, akkor dolgozott. Tehát...
Szerintem egyébként kicsit irreleváns, tehát hogy így a Cofidis-es érzésedet azt abszolút adom és aláírom, mert tényleg benne van az a logika ebben a spotban, nem is a storytelling, hanem maga a spot szerkezete, meg így, ahogy így a kreatív rész az üzenettel össze van gyógyítva. Van egy vicces helyzet, tubázni tanul a gyerek. Ez a tuba, ez egy csodálatos.
Hozzáteszem, fantasztikus az ötlet, tehát az, hogy elkezdődik, aranyos, kedves, nem akarod nem nézni.
Igen, és hogy nem hegedű, meg nem a nye, meg nem a rossz zongor, nem, nem, hanem a tuba. Ez csodálatos. Ez
cingi az üvegtigrisből.
Igen, és akkor ugye ez a anyuka mondja, hogy bár csak egy nap alatt megtanulnád, ez nem jön össze egy nap alatt, de egy nap alatt lehet hitelt kapni az MBH Bank banktól, tehát hogy maga ez az összeházasítása a dolognak, ez ugyanaz a mechanizmus és ugyanaz a gondolkodás, mint ami a Cofidis spotokban ismerős.
Ugye csak a Cofidis spotoknak az a sajátossága, és mondjuk nem is baj, hogyha egy másik márka nem téved erre a territórium, hogy nagyon extrém, nagyon szürreális helyzeteket.
Talán azért fogadjuk el jobban.
Igen, tehát ez igazából nem feltétlenül az a, tehát nem is biztos, azért mert pénzügyi szolgáltató nem biztos, hogy ugyanaz a logika igazából, ez egy, azt is mondhatjuk, hogy egy sima humoros megközelítése a problémák. Egyébként ugye ez a gondolat, hogy itt nagyon gyorsan lehet hitelhez jutni, ez már nem az első.
De a humorért jár a 10 pont. Elkészült a Milgamma dal magyar verziója, a bolgár és a szlovák verzió után. A számot Timir Tuzsi! Ez volt a bolgár, amit én nagyon szerettem. Mi a helyzet a magyarral? Egyébként ugyanaz a reklám, teljesen minden stimmel, csak magyar nyelven szól az óda a gerinchez.
Hát, hogyha maradna ez a cég is egy ilyen humoros trekken, akkor nyilván összecserégethetné a leadáskor azokat a fájlokat, és mehetne a bolgár a magyar
tévében. Én hallgatnám a bolgár verziót otthon.
Igen, hát ahogy most itt együtt meghallgattuk, láttam az arcodon, hogy igazán azon a verzión csillant meg a szemed, és még nem a magyar verzión.
Nem tudom miért.
Igen.
Hát látszik az, hogy a délszláv nyelvek azok úgy dallamosabbak az északi szláv nyelveknél, ez lehet benne.
De nem a családfámban lehet, hogy körül kéne néznem.
Nem mennék bele a konyha nyelvészkedésbe. Azért érdemes minden esetre ezt a spotot, ezt a Milgamma dalos spotot megnéznetek, mert ez egy nagyon-nagyon klasszikus gyógyszerreklám jelenetekkel, nagyon hosszú demóval, a termékelőny hatásmechanizmus hosszú magyarázásával, és csak az, hogy kitalálták, hogy legyen benne egy dal, és a dal az nem egy akármilyen dal, hanem egy óda egy testrészhez, ami szintén igazából egy nagyon logikus dolog, ez egy picikét megváltoztatja így az egésznek a hangulatát is, és azért emlékezetesebbé teszi. Ez egy jó kreatív megközelítés, hogy akkor beszéljünk tényleg a testrészekről, hogy mit köszönhetünk nekik.
Elérkeztünk a Hubertus új reklám sorozatához, mert ez egy történet, és én azon csodálkozom, hogy nem vártak ezzel a történettel július 30-áig, a barátság világnapjáig. Ugyanis ez a nettó a barátságról szól. hogy hogyan találunk meg 10 évekkel később egy Hubertus címkét, amit ugye elteszünk egy nagy buli után.
Azért örülök annak, hogy ugye van a reklám, meg van a marketing, és örülök, hogy bizonyos döntéseket azért a marketing határoz meg. Tehát itt komplet szezonokat kihagyni csak amiatt, hogy ez a reklám milyen nagyot
szólt
volna.
Hát arra találtak volna ki, hogy anyák napja az mindjárt.
De ez már megvolt, leforgott.
Jó.
Nagyon jól eltalált ennek a kampánynak a teaser, és a teaser spotja, és aztán a kampány spot is. A teaser spotban ugye azt látjuk, hogy van 4 különböző szereplő, akikben egyelőre annyit látunk, hogy 4 férfi, akik hasonló, sőt ugyanolyan korúak, aztán ez kiderül, de mindegyik nagyon más. Van öltönyös üzletember, van alternatív aktivista. Lehet, hogy politikus az öltönyös arc, így van. Van egy költözködő családapa, van vidéki gazdálkodó, tehát egy 4 élet teljesen más területére keveredett arc, akik így arról mondanak egy pár mondatot, hogy miért érzik azt, hogy a többit, akiről kiderül, hogy a barátjuk, nem tudják megszólítani. A politika miatt, mert más oldalra kerültek, amiatt, hogy így nem tud az értékrendjével, életritmusával azonosulni. Nagyon-nagyon érdekes, hogy tényleg így nagyon hitelesen beszélnek arról, hogy milyen az, amikor ilyen régi gyerekkori, középiskolai, egyetemi barátságok azok így fellazulnak, és lassan így a múlt homályába vésznek így azáltal, hogy mindenki az élet más-más területére keveredik, és én ezt nagyon-nagyon adom, és ezzel a felvezetéssel az, hogy igazából tényleg egy kicsikét romantizáló, szirupos megfejtés érkezik a fő kampányspotban, nyilván összeköti őket az, hogy akkor megvan egy hely, ahol annak idején Hubertusoztak, és most újra elmennek oda, hogy találkozzanak egymással. Teljesen meg tudom bocsátani, de egyébként az is egy hangulatos film, ami a fő kampányspot.
Két dolgot tennék ehhez a nagyívű és teljesen általam is támogatott értelmezéséhez a filmnek, hogy a szinematográfia, tehát az egész képi világa, a dramaturgia, a szereplők vezetése, meg tehát szerintem abszolút kiemelkedik a mai mezőnyből. Nagyon ki van találva a karaktereknek a sajátossága, ahogyan a kamerában néz valaki ugye ilyen interjúhelyzetekben.
Nagyon tetszik.
Tökre elesettnek, tehát szerintem nagyon jó.
A kézi kamera mozgás, nagyon bírom az egészet.
És a másik, hogy ez, amit a Bence is említett, hogy itt ilyen ellentétes politikai oldalakra kerültek, hogy van egy pici, nagyon pici, ilyen elegánsan kezelt ilyen társadalmi feszültség, így talán, ugye van egy alternatív, ilyen tiltakozós fazon, és van az üzletember fazon, tehát hogy kb. Ez az ilyen a nagy távolságokat, de hogy szerintem ez itt tök jól nyúltak ez a kérdéshez.
Nagyon nagy piros pont jár a Hubertusnak azért, hogy nem úgy viselkedett a politikai utalással, mint egy csomó márka, hogy mint a tüzet kerüli, hanem bevállalta azt, hogy igen, vannak törésvonalak a magyar társadalomban a politika mentén.
Ennyi volt a spotszemle, és jönnek a termékfejlesztős márkák. A Cheetos úgy volt vele, hogy itt az ideje narancsárga gatyáknak, amiben bele lehet kenni a Cheetos fogyasztása után a kezünket.
Mert hogy egy ilyen frottír betét van az oldalán. És
ez a dolog, amiért a kisfiamat folyamatosan leteremtem, hogy na, ruhád, bakend! Hát, és most visszahozzák a felnőtteknek. Hát,
ugye még ő nincs
annak az élvezetét, hogy kenjük a ruhánkba.
Még nincs annyi idős, hogy az interneten erre ráakadjon, és aztán az olyan fontos arcodba tolja, hogy de hát apa.
De hát lehet.
Igen. De egyébként a Cheetosnál ez a gondolat, hogy a Cheetosos kéz, az már szintén nem az első próbálkozás, vagy legalábbis úgy értem, hogy elég sokszor nyúltak már ehhez a témához, hogy milyen, vagy mit nem tudsz csinálni például Cheetosos kézzel, hiszen állandóan az acskóban a kezed, és ha egyszer hozzájutottál ehhez, akkor folyamatosan eszed, de hogy ennyire bevállalós, vagány, nagyszabású, service designos, tehát mindent el lehet erről mondani, ami csak jó a mi szakmánkban, ez mind benne van.
És van hozzá egy interjú sorozat a készítőkkel, a fashion designerrel, a termékfejlesztőkkel, és ha már termékfejlesztésről beszélünk, akkor a Heinekenről is szót kell ejteni, amelyik lefejlesztette a Flipper telefontok prototípusát.
Olyan telefontok ez, amelyik így rácsatlakozik a telefonra, tehát nem csak beborítja a telefont, hanem így egy ügyes csatlakozóval ugye a telefon agyához is hozzáfér, és azt tudja, hogy van egy kis lábacskája, és hogyha sörös üveg kocintás hangot hall, hopp, a kis lábacskával fölborítja magát, azaz így a telefont kijelzővel lefelé fordítja. Ugye maga ennek a terméknek, meg ennek a termékfejlesztésnek a gondolat mögötte, hogy amikor együtt sörözünk, akkor egymásra figyeljünk, a barátainkra, a sörözésre, akikkel együtt vagyunk, és ne pedig a telefonon megjelenő értesítésekre. nem lesz valószínűleg tömegtermék ebből a fejlesztésből, ugyanakkor ez egy tök jó kézzelfogható módja annak, hogy azt, amit a hely nekem val, így elmondja és alátámasztja.
És pont az adás előtt néztünk egy másik ilyen Instagram videót, egy másik tartalomgyártóval, aki egy picit más megkezelítésben, de szintén erre mennek, hogyha több sörös üveg van nyitva együtt, akkor már ne tárolsz. Tehát náluk ez most ez a központi gondolat, hogy a sörözés az igenis a barátokkal töltött idő, az egy nagyon jól eltalált gondolat egyébként nyilván egy sörmárkától.
De megint csak kérdés, hogy július 30 a barátságvilágnap, miért nem akkora időzítették. Na, utolsó hírünk tényleg röviden, a Dreher is jött egy újítással, a hidratáló itallal, új ízekkel rukkoltak elő az alkoholmentes termékek palettáján.
És nem is csak az íz a lényeg, hanem ugye kb. Izotóniás ital irányába tolták el az alkoholmentes gyümölcsízű Drehert, ez a Dreher Hydrate 24, és az a lényege, hogy kerülnek ezekbe az alkoholmentes sörökbe, ezekbe kerülnek elektrolitok, és még azok a dolgok, amitől ugye jobban hidratálnak ezek az italok. Megvan az apropója ennek a fejlesztésnek, ugye sportolók tudják azt, hogy a sör is lehet recovery drink, ezt a hiedelmet lovagolja meg a Dreher, és nekünk ez egy nagyon érdekes márka kiterjesztés, hogy egy picikét a sportolás világába így terjeszkedik egy ilyen kikapcsolódós sörmárka.
Érkezik a vendégünk, Bódi Zsófi, pillanatokon belül.
Rebrief.
A Rebrief vendége Bódi Zsófi, a Mediator Social Operations leadje. Nem véletlenül mondtuk az angol kifejezést, mert hogy nincs rá nagyon magyar. Szia Zsófi!
Sziasztok!
Reklámos világban ez van. A témánk, ahogy az előbb is említettük, az influencerekre bízott márkák, avagy hogyan működik együtt egy márka a kiválasztott influencerrel. Engem az is érdekelni fog egyébként ebben a beszélgetésben, hogyha talál egy jó influencert egy márka, számára megfelelőnek vélt influencert, akkor hátradőlhet-e. De ne szaladjunk ennyire előre. Milyen a jó influencer kampány, és mik az influencerek előnyei?
Minden attól függ szerintem, hogy van egy világos célunk a kampánya. Tehát ez minden más típusú kampányra igaz, de legyen igaz az influencer kampányokra is. De még mielőtt erre kitérnék, szerintem az fontos tisztázni, hogy az influencer, mint fogalom, az egy ilyen gyűjtő fogalom, abban sok minden beletartozik. Közszereplők, celebek, csúnya szóval élve, és tartalomgyártók is, akik nem előbb voltak ismertek, és aztán kezdtek tartalmat gyártani a közösségi oldalaikra, hanem ők attól lettek ismertek egy bizonyos közeg, közönség, vagy közösség számára inkább, mert ez egy jobb szó, mert számukra releváns tartalmakat, releváns témában gyártanak. Videót gyártanak, akár podcastet gyártanak, tehát abszolút sok területen kreatívan mozognak, és kialakítanak egy saját kommunikációs stílust, saját kommunikációs eszközökkel.
Elkezdted mondani, hogy a célek meghatározása az elég fontos, de ezzel együtt az influencer kampányokkal kapcsolatban azt szokták emlegetni, hogy hitelesség, meg hogy így jó elérés, meg hogy hitelesebb, mint egy sima reklámkampánya, ezek tényleg nem nagyon jól meghatározott célok. Mire jó egy influencer, mit lehet vele elérni, hogyha nem rontjuk el?
Van egy divatos ARC modell, ez pedig három angol kifejezésből tevődik össze. Awareness, mint ismertségnövelés. A repurpose, az pedig azt jelenti, hogy a tartalmaknak egy új célt adunk, vagy egy új felhasználási módot. Erre majd mindjárt kitérek bővebben. És a harmadik, az pedig a konverzió. Tehát az pedig az, amikor adunk egy direkt célt, például lead gyűjtést, vásárlásra ösztönzést, tehát konkrét vásárlásokat, vásárlás számot szeretnénk mérni a végén, vagy hírlevél feliratkozókat gyűjtünk, ami számszerűsíthető, a legkönnyebben adattá fordítható. Nyilván alapvetően a legnehezebb egy influencer kampánynál a mérhetőség, és ha nincs jól meghatározva a cél, akkor, és nem tudjuk, hogy mit szeretnénk mérni a végén, és mi az eredmény, akkor lehet az, hogy nagy csalódás a vége. És alapvetően az awareness az, amit a leginkább szoktak használni, meg azzal a szemlélettel fordulnak egy influencer együttműködéshez, hogy minél több embert érjen el. Ez egy tévút szokott lenni, tehát ez alapvetően nem jelenti, vagy nem egyenlőségjel a sikeresség között és az influencer együttműködés között. Tehát alapvetően az, hogy sok embert elér egy influencer, az nem azt jelenti, hogy releváns emberekhez fog szólni az üzenet. Tehát az, hogy valakinek nagy követőszáma van, az nem is jelenti azt, hogy célzottan tud egy kifejezett üzenetet átadni hatékonyan.
Mikor működik ez leginkább? Hogyha egy a célcsoport? De ezt ki lehet-e számolni?
jól, az abból fel lehet mérni, hogy ő alapvetően milyen témákról kommunikál organikusan, autentikusan. Uh-huh. Mert hogy azok az emberek, főleg, hogy először mindenki kivéve az, aki celebből lesz mondjuk influencer, vagy közszereplőből, tehát aki tartalomgyártó, és alulról szerveződik és épül felfelé, ott az elején egy nagyon hűséges követőtábor valamilyen indokkal kezdi előtt követni. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon releváns közösség, vagy közönség uh-huh. a számára, mert ők valami miatt bekövették, mert szívesen fogyasztják a tartalmát.
Tehát ha jól értem, minél natívabb egy tartalom, egy kampány, annál sikeresebb lesz az a kampány.
Ezt sem mondanám. Oh. És így jön be a harmadik típusú együttműködés, a repurpose, amikor én jogdíjat is fizetek az influencernek vagy tartalomgyártónak azért, hogy felhasználhassam az ő elkészített anyagát a saját oldalaimon. És az már akkor ugye kiesik a natív fogalomból. Uh-huh. Ott lehet már behirdetni a tartalmat, tehát elérést generálni neki, az már egy mérhető adat, tehát sok szempontból át lehet struktúrálni a kampányt, ahhoz képest, hogy csak kiengedem az ő natív oldalára, és igazából a mai algoritmus működéssel nem tudom, hogy organikusan hány embert fog elérni. Hmm.
Akkor az egy jó különbségtétel, hogy awareness célú, ismertség célú influencer kampány az olyan, mint hogyha egyszerűen óriás plakát helyett vásárolnék egy influencert, és a repurpose, az újrafelhasználós kampány az az, amikor kvázi a márkámnak vásárolok egy kampányarcot, akit aztán igazából én használok.
Most, hogyha arról beszélünk, hogy kifejezetten egy arcot választ egy brand, akkor lehet rá úgy tekinteni, mint egy élő hirdető táblára, de hogyha már arról van szó, hogy mondjuk egy kampányhoz három arcot szeretnék használni, akkor azt is meg kell néznem, hogy ők milyen, nagyjából milyen követőbázissal rendelkeznek, azok milyen összetételűek, lesz-e átfedés, mert az már eleve egy csúnya szóval élve kidobott pénz, hogyha túl nagy átfedés van két influencer követőbázisa között. Tehát ezeket disztingválni kell, míg a legelején, és ehhez kell egy átgondoltság, ami szerintem nagyon sokszor hiányzik az ügyfél oldalon, vagy a megrendelő oldalon.
Ha már átgondoltság, valóban érdekel az, hogy hányszor fordul elő mai napig, hogy egy cég hátradől, amikor megtalálja az influencert. Fú, ő neki van 500 ezer Facebook követője, vagy YouTube követője, nem tudom, és ővel biztosan szőnyegbombázunk, és sikeres lesz az eladás, és a kampány is, és fantasztikus. Szóval, hogy ez a fajta hátradőlés, ez megtörténik-e ma még?
Saját szakmai tapasztalatból azt tudom mondani, hogy nem dől hátra senki, de pont azért nem, mert nincs előtte az a kellő átgondoltság ott, és ezért mindenki így rátapad a képernyőre, hogy na, akkor most ugrik a majom a vízbe. Mi Aha. fog történni? Robbanni fog-e a tartalom? Eléri-e a vár sikereket? Hozza-e azt az elérés számot, mert ez szokott lenni a legnagyobb indikátora, vagy hát mutató száma az ügyfél fejében, vagy a megrendelő fejében, hogy nagy elérést generáljon. Pont emiatt nem lehet hátradőlni, mert végig egyébként, mivel egy szuverén, szubjektív entitás, ezért ő úgy fog fogalmazni, ahogy a számára nem idegen, belerághatjuk a szájába a reklámüzenetet, lediktálhatjuk neki, az nem lesz olyan. Tehát ezek mind nagyon sok olyan tényezőnek az együttállásákkal, hogy teljesüljön, amitől ez az ő oldalán, vagy az ő arcával, ez egy autentikus, organikus valami lesz.
Ha belegondolunk, akkor a Calgon reklámok főhősei voltak a korabeli influencerek. Ahhoz képest azért fejlődtünk, nem?
Fejlődtünk, hát bizonyos értelemben fejlődtünk, bizonyos értelemben visszafejlődtünk, mert hogy most már nem lehet nagyon kivenni a reklámszagúságot egyik influencer kampányból sem, szerintem a legritkább, nem tudom, csillagegyüttállás az, amikor egy brand észreveszi, hogy egy viszonylag nagy követőbázissal rendelkező influencer pont az ő termékét vagy szolgáltatását használja, és akkor felkéri, hogy létszi, akkor mostantól mi megtámogatunk téged, hogyha még egy nagyobb elánnal fogod propagálni vagy promotálni uh-huh. a szolgáltatást vagy a terméket.
Egy megfelelő influencer együttműködésben ki kell tenni azt, hogy az együttműködés ez egy reklám, innentől kezdve már is reklámszagú lesz, ezen kívül felszokták még hánytorgatni az influencereknek a hitelességet is. Mit lehet tenni ilyen környezetben, meg ilyen adottságok mellett egy márkának, hogy aztán viszont tényleg a kampánya az hitelesnek hasson?
Hát engedj el azt az illúziót, hogy meg tudja mondani 100%-ban az influencernek, hogy hogyan beszél a termékéről. Mert ha nem hagy neki egy szabad alkotóteret, vagy nem biztosít számára, és nem viheti bele a saját személyiségét, akkor azzal élből kiveszi az autentikusságot a magából a tartalomból, meg az egész kommunikációból. Nyilván, minél hosszabb az együttműködés, minél hosszabb távú, annál több a rizikó is benne, mert közben, ha egy nagyon karakteres egyéről van szó, aki szeret érzékeny témákban megnyilvánulni, ott lehetnek buktatók, de alapvetően a kémia akkor alakul ki, hogyha összecsiszolódik a márka és a tartalomgyártó.
Mennyire tudja egyébként egy tartalomgyártó utána lemosni magáról? Mennyi idő az, amíg nem tudom, egy Coca-Cola után egy Pepsi is megkeresi? Ez egy sarkos példa, de hogy ez, ennek mennyi időnek kell eltennie? Vagy van olyan, amikor egy életre ráragad valakire egy márka?
Szerintem van olyan is, de ezt már szerintem a fogyasztó is egyre rugalmasabban kezeli. Uh-huh. Tehát nem lepődik meg azon, ha egy éven belül, vagy egy év után. Mondjuk legyen az egy év, az egy ilyen.
Nem kérdőjelezi meg a hitelességét?
Szerintem már annyira egyé vált az influencer fogalom, hogy kenyérkeresés, hogy emiatt talán...
Tehát elnézőbb a közönség is.
Talán elnézőbb. Nyilván akarhat válaszokat is. Tehát minél ismertebb az ember, aki egy ismert márkához társítja magát, annál nagyobb a felelőssége is, hogy aztán valami magyarázatot esetleg adjon arra, hogyha nagy pálfordulás történik, de alapvetően szerintem az megrendelőben is van egy ilyen kép, hogy jó, ne legyen konkurens márkával együttműködése, ez talán egyértelmű, hogy aktuálisan ne fusson konkurens márkával együttműködés, de mondjuk ha egy-két éven belül már nem látni olyan tartalmat az ő figyében, akkor őt már esetleg fel lehet keresni, ez ilyen általános hozzáállás ügyfél oldalról.
A legvégén szerintem érdemes a jó és a rossz gyakorlatról beszélni röviden. Mi az, amikor azt lehet mondani, hogy egy jó gyakorlatot követel egy influencer, és mi az, amikor rosszat? Ma még, nem tudom, zöld termékeket reklámozok, holnap meg egy ilyen gázolajjal működő terméket reklámozok.
Na hát azért, igen, itt ez egy elég szélsőséges példa. Szerintem van, amire nincs pardon. Tehát ilyen szintű pálfordulás szerintem nem kell, hogy megengedett legyen. És nem véletlen az, hogy mondjuk ilyen vegán influencerekről kiderül, hogy egyébként peszketáriánusok, nem is tudom, hogy jó szót használok-e, mert az orvos azt javasolta nekik, hogy valami fajta állati fehérjét azért vigyél be, mert már nagyon rosszak az értékeid, de hogy a követői felé meg...
De ezt meg tudja magyarázni a követői felé?
De ha egy darabig nekem tudatosan félrevezette őket, az egy nagyon necces szituáció, és onnan felépíteni valamit nehéz. Én nagyon szeretek jogázni, és sok jogit követek, és van egy lány, aki viszonylag konzervatív értékeket vall, és együttműködött egy nagyon híres jogamatrac gyártó céggel, és elkezdett az elnökválasztás idején kommunikálni az ő értékrendjéről, és a márka kiállt mögüle. És utána a lány nagyon transzparensen elmondta, hogy így nem összeegyeztethető a további együttműködés, mindkét oldalról kézfogás volt, békében elváltak, de onnantól visszamenőleg minden tartalmat törölt, ami ezzel a jogamatracgyártóval közös volt, pedig gyönyörű tartalmai voltak, és egy nagyon jó minőségű jogamatracgyártó, tehát alapvetően ez egy match made in heaven volt, mindaddig, amíg a kulturális beágyazottság bele nem szólt ebbe.
Wow. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma. Kicsit beleláttunk az influencerekkel való együttműködésbe a márkák szemszögéből. Bódi Zsófival, a Mediator Social Operations leadjével beszélgettünk.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Bence, neked is köszönöm a mait.
Én mindkettőtöknek.
Akkor meg még együtt köszönjük meg a hallgatóknak, és találkozunk jövő héten. A viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.